Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük testvéreim Isten tiszteletünk kezdetén a 151. dicséretünket, mely így kezdődik: Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Foglalva énekeljük a 377. dicséretünk első és második versét. 377. dicséretünk így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet olvasok most a korintusiakhoz írt első levélből, annak is a második fejezetéből, a 6-tól a 16. versig terjedő szakaszt. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem a világnak, sem a világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Amen. Az Úr tegye áldottá igéjének meghallását, szívünk befogadását. Gyertek, most ezért imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, mennyei Atyánk, úgy magasztal ma a szívünk, mint egyedül bölcs és igaz Istent, aki teremtettél, fenntartasz kegyelmedből, és bölcsen igazgatsz mindeneket. Magasztalunk téged a te titkos bölcsességedért, a szabadításod erejéért. Köszönjük neked, hogy a mi dicsőségünkre mondhatunk rád áldást. Mondhatjuk, hogy dicsőség neked. Köszönjük azokat, akik már felfedezhették a te bölcsességedet. És köszönjük, hogy itt lehetünk ma, hallgatva a te szabadat. Könyörgünk azért, hogy lelked által te szólj hozzánk. Kérünk téged, hogy irgalmadból jelensd ki nekünk a te mélységeidet. Mert te látod a mi életünknek a mélységeit, látod a mi lelkünknek mélységeit, és te tudod a legjobban, hogy mennyire arra szorulunk, arra a te mennyei bölcsességedre, amelyet te tudsz és akarsz is adni. Kérünk, add nekünk ma is. Amen. Isten igéjét, melyet szent lelke segítségével hirdetni kívánok ma köztetek, olvasom Jakab leveléből, a 3. fejezetből, a 13-tól a 18. versig tartó szakaszból. Így szól ma Isten igéje. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló, és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim, emlékszem, egy idős rokonom mesélt nekem egy másik személyről. Arról is, hogy milyen mérföldköveket ért el a tanulmányaiban addig. Például ilyeneket mondott róla, hogy mesterszakos diplomája van, egyetemen oktat, kutatói ösztöndíjjal ment külföldre. De azt is elmondta róla, hogy mennyire nem találja a helyét. Hogy sorra égeti föl maga után a hidakat, hogy nagyobbnál nagyobb hibákat követ el a saját és a családja életére nézve. Végül meghökkentő egyszerűséggel így összegezte a rokonom a véleményét. Szóval okos ember, csak nagyon buta. Hogy lehet valaki egyszerre okos és buta? A Bibliában a példabeszédek könyve hasábjain maradt ránk a következő közmondás. A bölcs tanítás az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülése. Ezt a 13. fejezet 14. versében olvashatjuk egyébként. Ennek a versnek az értelmében a bölcsesség több valaminek a tudásánál. Több egy lexikális tudásnál. Több, mint tájékozottság. Több, mint műveltség. A bölcsesség körültekintő, tudatos életvezetést jelent. Az értelmező szótár egyik magyarázata szerint bölcs az, aki képes hosszú távon helyes döntéseket hozni. Mert rövid távon mindenki tud helyes döntéseket hozni. Kérdés, hogy az idő próbája is azt igazolja el majd, hogy helyes volt, amit választottunk. Életünkben pedig körülvesznek minket ezek a nagy döntéshelyzetek. Csak hogy egy párat említsek. Nem is olyan régen sok felvételiző feszengve várta a ponthatárok kihirdetését, annak tudatában, hogy eredményeikkel való egyetemi jelentkezéseik sorrendje is meghatározhatja az elkövetkező iskolai éveiket. Vagy például eszembe jut az, hogy a nyár általában a házasságkötések időszaka is. És erről pedig az, hogy sorsdöntő lehet, ahogy egy másik ismerősöm fogalmazott, hogy ki lesz a társunk egy életen át. Hogy boldogítjuk, vagy keserítjük egymás életét. De van olyan is, aki a munkahely keresésben örlődik, aki nem tudja, melyik túlélési stratégia lesz majd a célra vezető ezekben a válságos időkben, vagy olyan, aki a kapcsolataiban látja a szükségét nagyobb megfontoltságnak. Közösségek berendezkedését és jövőjét határozhatja meg például a vezető vagy tisztségviselő választás. Hadd kérdezzem meg most egészen személyesen. Ahogy Isten odafordul egészen személyesen a gyülekezet tagjaihoz Jakab soraiban. Téged mi foglalkoztat most? Ami miatt talán figyelni se tudtál eddig. Mindenki vágyik arra, hogy hosszú távon jó döntéseket hozzon. Hogy belássa, uralhassa, kiteljesíthesse az életét. És amíg nem győződünk meg az ellenkezőjéről, szomorú tapasztalatom, hogy általában azt hisszük, hogy nekünk ez megy is, így magunktól. Hogy bölcsek vagyunk. Mert összekeverjük a bölcsességet a nagy tudással. Összekeverjük a helyes életvezetést a műveltséggel, a tájékozottsággal. Összekeverjük Isten vezetését a tapasztalatainkkal. Pedig a kettő nem mindig fedi egymást, sőt, sokszor szöges ellentétben áll egymással. Az egyik élő, a másik valami elmúlt. Az egyik halad, a másik marad. És nagyon könnyű azt hinni, hogy bölcsek vagyunk. Nem csoda, hogy a bölcsesség irodalom egyik nagy figyelmeztetése, hogy ne mondd bölcsnek magadat. Igénkben is talán épp ezért lehet, hogy Isten kérdéssel késztet gondolkodásra. Kicsoda bölcs és értelmes köztetek? És felszólítása pedig figyelmeztet, mutassa meg magatartásával. Károli fordításában jó életéből mutassa meg. Mert van hamis és igaz bölcsesség, alulról jövő, földi és felülről való isteni, és tetten érhetőek bizony a jellemzőik alapján. A földi bölcsesség hamis bölcsesség, lelepleződik, nagyon kemény szavai vannak Jakabnak, amikor azt írja, Isten lelkétől vezetve, hogy nem csak földi, testi, hanem egyenesen ördögi. Megtévesztett, összezavart értelmünk is lehet, akármennyire nem tetszik nekünk. És Jakab pontosan olyanoknak írt, akik azt gondolták magukról, hogy bölcsek. Akik azt gondolták magukról, hogy a gyülekezetben vagyunk, hát mi csak bölcsek lehetünk. Hát mi vagyunk az a kevés maradék, aki jól gondolkodik. És Jakab a testvéreknek ír, de józanít. És akik olvasták eddig a református útmutató szerint az igéket Jakab leveléből sorra, azok tudhatják, hogy voltak olyan dolgok, amikben egyáltalán nem a bölcsesség mutatkozott meg, legalábbis nem ez a felülről való bölcsesség. A gyülekezet szervezésében akár. Hanem mi mutatkozott meg? Még olvasni is fogunk róla. A fifikásság. A megoldjuk okosban. Az mutatkozott meg, hogy igazából a viszályokat elkendőzzük, mintha nem lennének a felszínen, és attól, hogy nem beszélünk róla, akkor már biztos mindenki elhiszi, hogy nincs ott, pedig dehogy nem ott van. Hát nektek nem arra van szükségetek, erre a földi bölcsességre. Mert ez hamis. Emberi okoskodás, emberi ügyeskedés, emberi taktikázás, emberi játszmázás. Ezek azok, testvérek, amiket a magunk életében nem fogadunk el, hogyha mondják. De hányszor vagyunk kártvallói? Akár mások hamis bölcsességének, nem? És mennyire tud fájni? De Jakab, ahogy a második fejezetben azt írta, a gyakorlat teológusa, nem, az bárki mondhatja, hogy hisz. Mutasd a cselekedeteidet, és megmondom, hogy életjelei vannak-e a hitednek. Mint ahogy a kisgyermek felsír, én is mindig vártam minden gyermekemnél a szülőszobán, hogy felsírjon. Az életnek életjelei vannak. És azt írja le Jézusnak ez a tanítványa. Azt írja le Jézusnak ez az egyszerű szolgája, hogy igenis a hit életben is vannak életjelek, kell, hogy legyenek. Azt mondja, hogy a hitről nem csak beszélni kell, hanem ahogy nem ő mondja, hanem Pál apostol, az nem szavakban nyilvánul csak meg, hanem erőben, hanem hatalomban. Nem csak a sorokban, hanem a sorok között is áthat. Nem csak szavakban, hanem arcban, arculatban, viselkedésben megnyilvánul az igazi bölcsesség. Isten lelke. Azt mondja, hogy a gyakorlatban, a megmutatkozásaiban találhatjuk meg. Ezért ma három hogyanra fogjuk közösen keresni a válaszokat az igazi bölcsességgel kapcsolatban. Először is, hogy hogyan mutatkozik meg az igazi bölcsesség. Aztán, hogy hogyan lehet ez a miénk. Harmadszor pedig, hogy hogyan válik a javunkra. Kezdjük is azzal, hogy hogyan mutatkozik meg az igazi bölcsesség. Ezt egy kicsit hosszabban fogjuk taglalni, mert az igénk nagy részét is ezt teszi ki. Szerintem akár olyan okkal is lehet ez, hogy a gyülekezetbe járó hívő emberek is tudjanak önvizsgálatot tartani. Mert a mennyei bölcsesség az nem egy olyan, hogy egyszer megkapta az ember, hanem az egy személyes kapcsolatból fakadó, így olvassuk régies kifejezéssel, hogy valaki ott van-e a békesség tanácsában, vagy pedig nem. A jogot, a felhatalmazást megkapja a hívő ember, akkor, amikor Krisztus lesz az életének az ura. Amikor elismeri, elfogadja Isten szabadítását, és ráhagyatkozik az életében. Kapja ezt a mennyei bölcsességet. De figyelmeztet Isten igéje, hogy vigyázz, ez életkapcsolat. Ez nem csak ennyi, hogy egyszer volt egy megtérésem, újjászülettem, és onnantól kezdve én mindent tudok, onnantól kezdve én hívőnek neveztetem, és onnantól kezdve én rendben vagyok. Hanem onnan kezdődik az igazi harc, testvérek. Onnantól kezdődik az igazi gondolkodás. Megmozgatja Isten igéje az agyunkat. Megmozgatja Isten lelke, a lelkünknek a mélységeit. És azt mondja, hogy te értelmes embernek lettél teremtve. Használd a fejed, de ne e szerint a világ szerint. Ne úgy, amit eddig tanultál a bölcsességről, hanem te kapod a velem való kapcsolatot. Tehát meg kell néznünk, hogy Isten lelke vezérele még mindig, vagy gondolkodás nélkül a saját fejem, a tapasztalataim, a következtetéseim után megyek. Szinte összehasonlíthatatlanul más mondhatni, ég és föld a különbség az istentelen és az isteni bölcsesség között. A felülről való bölcsesség ugyanis, és itt olvastam egy hosszú felsorolást. Azzal kezdődik, hogy mindenek előtt tiszta. Nagyon érdekes, hogy ez nem valami elvont filozofikus értelemben szerepel itt, hanem itt a női szemérem is egy másik fordítási lehetőség. Tiszta. Valaki egyszerűen úgy fordítja, hogy szemérmes. Nagyon érdekes, hogy nem a saját vágyaira tör. Féken tartja azokat. Általában a földi bölcsesség milyen? Önző. Hogy lehet nekem jobb? Hogy tudom elérni, hogy a másik azt akarja, amit én akarok? Hogy tudom rávenni? Nem pedig tiszta. Mindenek előtt Isten által megtisztított kell, hogy legyen a bölcsességünk. Mindenek előtt a saját vágyaim feletti másik vágynak kell érvényesülnie. nem magamat bontakoztatom ki, hanem hagyom, hogy Isten bontakoztasson ki engem. Nagy különbség. Aztán azt is olvassuk, hogy békeszerető. Vagy béketeremtő. Mert nem abban lelik kedve, hogy oszd meg és uralkodj. Nem a viszályszításban, nem a pletykában telik kedve. Nem abban, hogy embereket maga ellen, mások ellen fordítson, csak azért, hogy ő érvényesülni tudjon. Akár munkahelyen, de könnyű belesodródni. De könnyű elkapni a hangulatot. És addig, amíg a főnök nem tud róla, addig nem fáj senkinek. Dehogy nem. Hát érzi az az ember is, hogy baj van. Kimondatlan feszültségek vannak. Viszálykodás lesz ebből, óhatatlanul figyelmeztet az ige, a keserű irigységből. De Isten azt mutatja, hogy szeresd a békét. Azt keresd a békességet. És ne egyszerű felszínes módon, mint ahogy mi szoktuk, hanem keresd kutatva, hogy mi szolgálná itt a békét. Keresd elcsendesedve, keresd imádságos szívvel. Mert Isten a békesség Istene. Isten az, aki megbékéltette a világot magával, és mi ránk is ránk bízta a békesség hirdetésének, a békesség evangéliuma hirdetésének szolgálatát. Aztán utána azt olvassuk, hogy méltányos. Ezt is sokféleképpen lehet még fordítani. Türelmes, elnéző, alkalmazkodó. Nem baj, ha magunkra ismerünk, testvérek, rossz értelemben, én is sokszor magamra ismerek. Mikor vagyok én? Elnéző és alkalmazkodó. A másik embert előtérbe helyező. A másik emberrel gondolkozó, hogy vajon hogy lehetne neki jobb? Házasságok fordulhatnak meg, hogyha rájövünk erre, hogy azzal, hogy éltetem a másikat, tegnap pont egy esküvőn tudtam ezt mondani, férfiak, aki a feleségét szereti és a tenyerén hordozza, az a saját testét szereti. Egy test, egy lélek. Tápláld a lelkét is. Foglalkozz vele. Ismerd el. És közben valami csodája az Istennek, hogy miközben felüdítünk másokat, miközben azt nézünk, hogy hogy lehetne jobb neki, nem azt, hogy azon gondolkodunk, hogy vajon ő hogy akar kiszúrni velem. Nem a rossz tapasztalatainkra hagyatkozunk, és azt mondjuk, hogy ú, ez, és akkor ott jönnek az előítéletek, erről majd később beszélünk egy kicsit. De mint ellentétpárt, hadd mondjuk, hogy jönnek a számítások, vajon mit akar ez a másik valaki? Vajon hogy akar engem megkárosítani? Félre ne értsetek. Isten igéje nem naivitásra nevel minket. És a gyülekezet vezetőjének, felelős szolgálóinak más ige helyekben kifejezetten mondja, hogy ne dőljetek be mindenkinek. A lelki dolgokra nézve. De amikor arról van szó, hogy ez a másik hogy élhetne. De amikor arról van szó, hogy magamat meg kell tagadni. És nem azt adom, amit adnék, nem azt mondom, amit mondanék, nem azt teszem, amit tennék, hanem nagyvonalú vagyok. Hanem nézem azt, hogy hogy segíthetem. Valami hihetetlen titkos bölcsesség az, hogy ez a másikban is megtör valamit. Ellenkezést, haragot. De jó lenne megtörni. Azt is olvassuk, hogy engedékeny a mennyei felülről való bölcsesség. És nagyon érdekes, hogy ennek olyan fordítási lehetőségei vannak még, hogy hitelt érdemlő, meggyőző. Mert tudod, hogyha a másik embert meghallgatod, és van, amiben tudsz engedni, akkor a másik ember is könnyebben meghallgat téged. Nem biztos, hogy mindenben egyet fogtok érteni. De keresed-e a kapcsolódásokat? Nagyon érdekes, hogy összefüggenek ezek. Engedékeny, hitelt érdemlő, meggyőző. Mert ott van benne az esendőség. Nem biztos, hogy én tudok mindent a legjobban. Ott van benne az a visszalépés. Az a partnerként kezelés, ami az eredeti tervész cél is volt velünk, hogyha olvassuk a Biblia elejét, hogy mi társak vagyunk itt a közösségben. Mit mondasz? Meghallgatlak. Mit mondok? Kérlek, hogy hallgass meg te is. És az ilyen ember az, aki önazonos tud maradni. És meggyőző lesz a maga esendőségében olyan ember, aki ember, a szó nemes értelmében. És azt is olvassuk, hogy a felülről való bölcsesség irgalmas. Tehát, ahogy egy kedves keresztény lelkipásztor megfogalmazta, nem azt adja, amit a másik megérdemel. Ez talán a legnehezebb. Nem azt adni, amit a másik érdemel. Amit szerinted, amit szerintem érdemel az a másik. De Isten irgalma jó gyümölcsökkel teljes. A rossz helyet jót adok. Azon gondolkodom, hogy vajon hogy adhatnék a rossz helyet jót. Mert ismerjük be, testvérek, hogy ezen gondolkodni kell. Na, ezen már törni kell a fejünket. Mert a másik az ösztönösen jön belőlünk. A másik bölcsesség, hogy vajon milyen fifikásan tudok megfizetni valakinek, abban hallatlan kreatívak tudunk lenni magunktól is. Hihetetlen a tárháza annak, hogy tudjuk egymást, bocsánat a kifejezésért, kicsinálni a földi bölcsességgel. És rájön az a másik, és rájövünk előbb-utóbb kifosztva, mi is, hogy ez ördögé. Isten ettől akar megkímélni, és azt mondja, hogy jó gyümölcsökkel teljes a mennyei bölcsesség. Nem részrehajló, nem ítélkező, ezt is olvassuk. Nem az van, mint amit Jakab ír, hogy valaki bejön a gyülekezetbe, és látjuk, hogy márkás ruhában van, és akkor te ülj ide a főhelyre, téged körülugrálunk, körülrajongunk. Ugye ez a földi bölcsesség. Oda menjünk, ahol a pénz van. Oda menjünk, amiből hasznunk van, amiből sikerünk van, amiből előre menetelünk van. És azt mondja, hogy de nem számoltok a lelkiekkel. És ha a koldus térbe, neki nincs szüksége szabadulásra. Nem részrehajló, nem ítélkező, azaz nem az előítéletei alapján gondolkodik a másikról. Nem a felszín alapján ítéli meg a másikat. Nem egy elejtett szó vagy mondat alapján levon olyan végletes, végleges következtetéseket a másikról, ami alapján elkönyvelte azt a valakit. És nagyon összekapcsolódik ez is, hogy nem részrehajló és nem képmutató. Mert nagyon sokszor, hogyha elkönyvelünk embereket valamilyennek, akkor ahhoz igazodunk. Megdöbbentő, ahogy ember tudja váltani azt, hogy kivel hogy kell beszélni. Az egyik pillanatban még nyájas, utána már elfordul a másik is. Jaj, milyen ember az olyan. Akár egy telefonban. Még beszélsz valahogy, leteszitek. Jaj. Nem képmutató. A földi bölcsesség pont az ellenkezője. Azok a rossz tapasztalataink, hogy nem mutathatjuk a valódi arcunkat. Hát az a jó hírem, hogy Isten bölcsességében nem a valódi arcunkat kell megmutatni, mert az van, aki visszafogja, ha vele kapcsolatban vagyunk, hanem másnak a képét kell mutatni. Hiszen arra hivattunk el, Isten jó terve szerint, hogy az ő képmásai legyünk a világban. És akkor most érnénk rá arra röviden, hogy hogyan lehet a miénk az igazi bölcsesség, vagy hogyan lehet újra belegyökerezni és élni abból. Egy szót emelnék ki, amit Jakab így ír, mutassa meg magatartásával, hogy minden bölcs szelídséggel tesz. Az értelmező kézi szótár szerint szelídség, másokhoz, máshoz igazodni tudás. És ez itt Istennel kapcsolatban hangzik el. Eszembe jut a példabeszédek könyvének a 9. fejezetének a 10. verse. A bölcsesség kezdete, az igazi bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Bizony, így olvasunk róla más apostoli levelekben, hogy Isten Jézus Krisztus tette bölcsességgé. Azt olvastuk fel a hosszabban felolvasott ige szakaszban, hogy Isten titkos bölcsessége az, hogy a dicsőség ura tiszta volt, békeszerető, méltányos, engedékeny, jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, nem képmutató. És meghalt értünk. Meghalt az okoskodókért. Meghalt a nagy tudásúakért. Hogy akik élnek, azok nem maguknak éljenek. Hanem annak az Istennek, aki rendezte a vele való kapcsolatukat. Isten titkos bölcsessége. Az igaz bölcsesség, az, amikor felfedezem azt, ez a kezdete, amikor rádöbbenek, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, azt, na azt készített el Isten az őt szeretőknek. Feltárul előttem Isten mennyei világa, feltárul előttem az ige, és elkezdem olvasni, feltárul előttem az életem, szépen sorra, hasábról hasábra, és először Istennek nyitott könyv az, és utána engem is bebeavat. Mi az, amit tégy? Mi az, amit ne tegyél? Hagyatkozz rám, szemeimmel tanácsollak téged. A bölcsesség kapcsolat. Gyerekeim, néztek rám pont az elmúlt napokban, amikor nagy zajban voltunk, és feleségemmel csak egymásra tudtunk nézni, és nem fejeztük be a mondatot. Ő is mondott egy fél mondatot, én is mondtam egy fél mondatot, és mentünk előre. És tudtuk, hogy mit kell tenni. És néztek a gyerekek, hogy apa, nektek valami titkos nyelvetek van? És mosolyogtuk, hogy igen, a szeretet nyelv, a kapcsolat nyelv, az ismeret nyelve. Azt mondja Isten, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Már fél szavakból is tanácsollak téged. Azt, aki megérti, és akinek kitárul, hogy milyen dicsőséget, hogy mit ajándékozott Isten neki, Jézus Krisztusban, akiről azt olvassuk, hogy ő Istennek szentsége, bölcsessége, igazsága nekünk. Jakab azt mondja, hogy kérje az, akinek nincs bölcsessége. Kérje imádságban Istentől ezt a kapcsolatot. És azt mondja, hogy Isten pedig készségesen adja neki. Óhatatlanul eszünkbe jut Jézus szava, mondata, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert hogy ne adna a ti mennyei atyátok szent lelket, a bölcsesség lelkét, a kinyilatkoztatás lelkét, azt, amivel megérteti magát, hogy ne adná nektek? Csak kérni kell. Csak ráhagyatkozni kell. Csak a legnehezebb dolgot kell megtenni. Elismerni, hogy magamtól nem megy. Kérni, hogy mindazt a tapasztalatot, mindazt a racionalitást, mindazt a logikát, ami már megvan, te használd fel tiszta, szent, értelmes módon, Istenem. Rendezte, mert sokszor ugyanabból a tudásanyagból valami félelmetes, hogy mennyire más következtetéseket lehet levonni. De mennyire jó az, és mennyire biztató az a hívő embernek, hogy te viszont Isten lelkére hagyatkozhatsz. És azt mondod, hogy akármi lesz is, én hozzád akarok igazodni, Uram. Tudom, hogy a javamat akarod. Tudom, hogy a dicsőségemet ajándékoztad nekem. Mondd, mit akarsz. És végül nagyon röviden, hogyan válik javunkra az igazi bölcsesség? Két dolog, ahogy olvastam is az igéből, akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Egyrészt, aki termesz gyümölcsöt, az tudja azt, hogy ahhoz két dolog kell. Kell több dolog is, de két dolog kell, idő, és minden élet tér megadása. Idő, mert amíg a magból fa lesz, amíg gyümölcsözőre fordul, az mind-mind idő. Sokszor a békesség teremtése, a békességgel való foglalkozás is ilyen bolondságnak tűnhet. Az emberi kapcsolatokban nem azt adni, ami tőlem telik, az bolondságnak tűnhet sokszor. De idővel megtérül. És mi, akik hiszünk, hihetjük azt, hogy nem csak erre a földi életre vonatkozik a hosszú távú döntés, hanem örök távlatokat nyitott meg nekünk az Isten. Hát éljünk vele, számoljunk vele, így vessünk, sokszor pazarló, sokszor tékozló módon. És higgyük azt, hogy ő adja azt, ami kell hozzá. Ő adta nekünk is a békességet, ő tesz béketeremtővé, és adja a táptalajt a békének. Adja azt, ami igazság, valóság lesz majd. Adja majd a gyümölcsöt is, természetesen a vele való kapcsolatból. De ehhez kell még egy harmadik, kimondatlan dolog, kitartás. A jó, fáradhatatlan munkálása. Adja Isten, hogy az életünkben ne csak életvezetési tanácsokat kérjünk, ne csak könyveket olvassunk, Mert ennek nincs se eleje, se vége. Valaki mond egy tanácsot, szülők átélhetik sokszor, és aztán valaki mond egy teljesen más tanácsot. Hanem hagyatkozzunk legfőképpen, és minden tudásunkat annak rendeljük alá, aki a bölcsességével nem önző volt, és nem önző, hanem értünk hozott áldozatot, hanem szeretetét mutatta meg, és az, hogy mennyire szeretné, hogy jó legyen a mi életünk. És így teremtsünk mi is. Így teremjünk mi is. Jó cselekedeteket, jó gyümölcsöket, jó életvitelt a vele való kapcsolatból, hogy azt kérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Amen. Most imádságban együtt is fogalmazzuk meg ezt az Úrnak. Istenünk, szeretnénk előtted nem csak a fejünket, hanem a lelkünket meghajtani. Hódolni, elismerni, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink, hogy a te utaid nem a mi utaink, és magasabbak, és jobbak valóban. Megvalljuk, hogy amikor nem hagyatkozunk rá, akkor elbukunk. De kérünk, bocsáss meg nekünk Jézus Krisztusért. Kérünk téged, fogadd el imádságunkat azokét, akik azért könyörögnek most először, hogy add nekik a mennyei bölcsességet. Fogadd kedvesen irgalmadból azoknak az imádságát, akik azt mondjuk, hogy rád szeretnék, jobban rád szeretnénk hagyatkozni, Istenem. És Urunk, könyörülj azokon, kérünk kegyelmedből, akik nagy döntéshelyzetekben vannak most talán, vagy akik nem is tudják, de készülnek, de előtte állnak. Kérünk téged, hadd tudjunk rád hagyatkozni minden dolgainkban, és hadd éljük át, hogy az a jó, hogyha veled vagyunk kapcsolatban. Így kérünk azokért, akik nem tudnak most itt lenni. Hozd vissza őket épségben, egészségben. Kérünk azokért, akik a szabadságukon vannak, adj pihenést nekik, és a pihenésben felüdülést a veled való kapcsolatban. Hadd könyörögjünk azokért, akik gyászolnak, és így hadd kérjünk azokért, akik test közelben élik át, határainkon túl is a viszálykodást, az emberi bölcsességnek a földi, testi és ördögi pusztítását a maguk, a családjuk életében. Könyörgünk, adj nekik erőt és hozzád fordulást, a te lelkedből szót. Így köszönjük meg, hogy minden háborúságunkban, minden döntéshelyzetünkben, minden nyomorúságunkban te tőled kaphattunk ma is. Kérünk téged, hogy ígéreted szerint ne szóljon hiába a te igéd, hanem tegye meg azt, amiért küldted. Kérünk, hogy végezd bennünk lelkeddel munkádat, és dicsőítsd meg magad szabadítással. Amen. Most egy rövid csendben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat is. Jézus szavaival imádkozzunk együtt is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 377. dicséretünk harmadik versét, folytatva is az imádságunkat, szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól, a családvilágtól.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm szépen Horváth Ádám kelenföldi beosztott lelkésznek, hogy helyettesített. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az egész ifjúsági csendesetet végig szolgáltam, meg talán említettem, hogy volt egy YouTube vagy televízió felvétel a református bibliózsó kalóznak egyhetes magyarázatát, tehát minden napra kellett egy felvételt készíteni, és legalább egy napot muszáj volt most pihenni, mert nem tudtunk elmenni, és köszönöm szépen, hogy vállalta a helyettesítést. Isten áldja meg a további szolgálatodat is. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy csütörtökönként változatlanul van biblióra, nem szüntettük meg, és nincs vége. Hívjuk és várjuk erre a testvéreket, 6:30 van ez mindig. Várjuk a fiatal testvéreket a vasárnap délután 5:00 kezdődő ifjúsági órákra is. És hirdetem az adakozás lehetőségét is. Ez picit most úgy meglanyult. Tessék ellenni, hogy nem tudjuk másból feltartani a gyülekezetet, csak amit bedobunk a perselybe, vagy befizetünk a hivatalban, hiszen ez adja meg annak a lehetőségét, hogy Isten igéjét szólhassuk. Úgyhogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Isten áldja meg a testvéreket. A héten sok nehéz lelkigondozói beszélgetés is volt, lesz továbbra is. Nagyon nagy bajba sodorják magukat sokszor az emberek, az emberi bölcsességnél fogva, de Isten kegyelméből azért sokszor tudunk, nem mindig, de tudunk segíteni. Vegyük Isten áldását.
Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi szabaddá és gazdaggá. Az Úr félelme lesz a kincse. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a mi királyunk, ő megsegít bennünket. Amen. Himnuszt énekeljük, testvérek.